Testvérek, mielőtt elcsendesedünk imára, testvérünk Káposztás Szent Miklósról, Jánosi Tibor testvérünk, szeretne megajándékozni minket egy verssel. Kérjük, hogy jöjjön és itt elől, hogy mindenki lássa is őt, ne csak hallja.
Ígyisme, Ábrányi Emil verse. Szólt Jézus, fiacskám, nem adhatok néked sem kormányzóságot, sem miniszterséget. Bár Istentől jöttem, Isten fia vagyok, hatalom kincs pompa, mint másoknál ragyog. Diplomák, címerek, mint másoknál vannak, aki engem követ, rossz dolga van annak. Amikor hívtalak, miért nem mondtál nemet? Simon, Jóna fia, szeretsz-e engemet? Másodszor is szólott, bársonyban, bíborban nem jársz, ha velem jössz. Lennmarad a porban, aki ragaszkodik Isten egy fiához, s kínok útján eljut a Kálváriához. Arcon köpnek, hozzád megvetéssel szólnak, lealáznak szörnyen, ütnek, korbácsolnak. Széttörik a lábad, kitolják a szemed. Simon, Jóna fia, szeretsz-e engemet? Harmadszor is szólott, megmondtam a hegyen, hogy aki velem jön, a halálba megyen. Kezedre, lábadra bilincseket raknak, s leszel lakója bús börtön falaknak. Míg más boldog, gazdag, s az életnek örül, tégedet ezernyi szenvedés vett körül. Tégedet a hóhér bito alá temet. Simon, Jóna fia, szeretsz-e engemet? Felelt Simon Péter, se csapás, se bánat, el nem térít attól, hogy menjek utánad. Legyen másé minden hatalom dicsőség, címeres méltóság cifra uri bőség. Ünneplő lakomán tele rakott asztal, ahol a hízelgés nagyurat magattal. Hitvány jókedv zajat ölti be a léget. Názáreti Jézus, én követlek téged. Nem lát engem Cézár csókra nyújtott lába, nem megyek Heródes fényes udvarába, árvák ögyvedek közt haladok előre, s fejemet lehajtom egy-egy puszta kőre. S ha megpihenni, még ottan sem hagynak, leszek vándorlója metsző éji fagynak, forró vad számomra, mely halálra éget. Názáreti Jézus, én követlek téged. Nem bánom, ha tépje húsomat az ostor, hadd legyek félörült, kergetett apostol. Butaság, gőg, önzés köpjön engem szembe, s forgasson a hóhér lángba gyötrelembe. Rémítő kínomban, mely velőmig hatott, hadd átkozzam el végre ezt a pillanatot, melyben megváltottad az emberiséget. Názáreti Jézus, én követlek téged. Köszönöm szépen.
Köszönjük szépen.
Köszönjük. Most el fogunk csendesedni, testvérek, és imádságban fogunk áldást kérni ma esti ige hirdetésre. Megkérek két testvért, Klára testvért fogom megkérni, és Samu testvért is megkérem, ő is kérjen áldást imádságot egyik részünkre.
Hatalmas Úr, mennyei Atyám, köszönjük, hogy elhoztad nékünk testvérünket, és hiszük, hogy az üzenetet elkészítetted nála a mi számunkra. Add a te drága szent lelkednek az erejét, ige hirdetőbe, ige hallgatóba egyaránt. Hogy te légy itt közöttünk, te légy minden mindenekben, és hogy utat találjon hozzánk a te igéd, a te dicsőségedre, a drága fiad érdeméért kérünk, hallgass meg bennünket.
Amen.
Amen. Hálában a téged kegyelemnek, Uram, hogy akkor, amikor tenyereden és oldaladon megnyíltak a sebek, akkor megnyílt számunkra a menny. Hálát adok, Uram, neked, hogy te mennyei kenyérrel önmagadban táplálsz bennünket, és ez a kenyér örökké tart 2000 éven át nemzedékeket, emberek millióit tápláltál és táplálsz. Hiszük azt, Úr Jézus, hogy ma is itt vagy, mint élő kenyér, és ezt a kenyeret kínálod annak, aki éhes, annak, aki megfárad, annak, aki beteg, annak, aki szabadulni akar. Könyörgöm, Uram, légy ma itt erővel és hatalommal, és mutasd meg a te dicsőségedet bennünk közöttünk. A te nevedért, a te véredért kérünk, áld meg közösségünket, és hallgass meg imádunkat.
Amen.
Amen. Szeretettel köszöntjük újra Horváth Levente testvért közöttünk. Szeretne menekülni tőlünk, de nem tud. Úgyhogy mindegyre vissza kell neki térnie hozzánk. De gondolom nem bánja, jó helyre hívjuk. Átadjuk a szót.
Szeretettel köszöntelek benneteket. Igen, a napokban folyt magyarul a rövid távú terápia, a 2 hetes gyógyítónk, és amikor bemutatkoztam, vagy 2 napot töltöttem ott, csupán a munkatársaim vezették a 2 hét alatt ezt az alkalmat. Az este, mikor bemutatkoztam, akkor mondtam, hogy hát én sokat tanulok ezektől a szabaduló függőktől, szenvedélybetegektől, és mondtam is, hogy hát a délután Katona Attila testvérünktől, amit hallottam, azt jegyeztem is, mert rá vagyok szorulva, hogy tanuljak tőlük azt az egyenességet, amit nála láttam. Aztán vége volt az esti áhítatnak, túl voltam a szolgálat feszültségén, és valaki indítványozta, hogy menjünk röplabdázni, és én megfelelkeztem arról, hogy a feleségemnek megígértem, hogy ahogy vége a szolgálatnak fölhívom, mert ő küzdött a imádságban, addig érettem. Mentem röplabdázni. És aztán egyik meccs a másik után, ugye hát ott mondták, hogy hát addig, amíg az otthont bezárják 10:30-kor, ugye ez a rend ott, addig maradjunk és röplabdázunk. Hát egyre jobban élveztem.
Kedves feleség imádkozott.
Igen, szegény. Akkor már nem imádkozott, hanem nagyon feszült lett. És nagy lendülettel bementem, és ott elkezdtem dumálni, és még mindig nem jutott eszembe, hogy felhívjam a páromat. Ti biztos, hogy jobban éltek a házas életetekben, mint én. De hát ez a valóság. És akkor egyszerre csak csörren a telefon, és átvillant rajtam, hogy ez biztos a párom. Fel is vettem, és akkor következett egy hosszú litánia a mentegetőzés, de be nem vallottam, hogy hanem ráfogtam a röplabdázásra, pedig már valószínű, hogy több mint 10 perce, hogy feljöttünk, amikor csörgött a telefon. És utána én, miután egy szavam nem volt, hogy bocsáss meg, ez a legnehezebben kiejthető magyar szó, nem? Akkor én nyugodtan, tehát miután kimagyaráztam magam, hogy hát a röplabdázás miatt nem hívtalak föl, elmentem, lefeküdtem, a lelkiismeretem meg se rebben, csak reggel, amikor nekiálltam készülni a reggeli szolgálathoz, akkor egyszerre csak és hát a folyosón észrevett az egyik alkoholista, meglátott olyan 3-4-6 körül, én már fel voltam öltözve, ő még pizsamába, és nyomja be utánam az ajtót, hogy tiszteletes úr, akarok beszélni magával. Na, gondoltam magamban, épp jókor, mikor el kéne csendesedjek, imádkozzak, készüljek erre az előadásra. Hát ezt nem tudom elviselni, hogy ezt a kicsi csendemet is megzavarják. De hát persze egy jó pap kegyesen szépen mást mutat, mint ami megátszódik benne. Majd mit gondolna, ha én most kiutasítanám reggel 3-4-6-kor a szobámból? Hát leültünk és beszélgetni kezdtünk, s magamban imádkoztam, Uram, bocsáss meg, hogy nehezen tudom ezt így elviselni, és hogy na most a csendem, a veled töltendő időm tönkre megy, hát mit megy tönkre? Hát most az a dolgot, hogy figyelj rá, na, és rákérdeztem, hogy Jancsi, te tudod-e, hogy függő vagy? Mert úgy magyaráztam, hogy ő nagyon, csak nemrég, egy pár éve iszik. Ó, toka rá, azt most nem mondom el, de mondom, hogy jó, mindegy, hogy 20 évig küzdött valaki azért, hogy alkoholista legyen, vagy csak 2 évig. Ez teljesen mindegy. Ha egyszer már az lettél, onnan átlépted a határt, a láthatatlan határt, nincs visszaúta. Szóval hát tudom. És nagyon szégyellem. És abban a pillanatban, ahogy ezt kimondta, a vele szemben ülő türelmetlen pap rájött, hogy az este hazudott. Az este mentegetőzött a feleségének. Ez az alkesz pedig, mikor szembesítem, azonnal azt mondja, hogy igen, tudom, nincs egy mentsége sem. És ez a mentegetőzés az, ami engem nagyon zavar, ami engem rávitt a hazugságra. Ne haragudjatok, ma este egy hazug pap akar igaz beszédet mondani nektek. Nézzetek szembe ezzel a botránnyal. És akkor értettem meg azt, hogy semmit nem ért az a 10 év ott a terápiás otthonban, hogy én tanulok a szabaduló, az Istenhez térő alkoholistáktól, mert nem tanultam semmit az egyenességről, épp úgy hazudtam az előtt való este, mint 10 évvel az előtt valószínűleg. Értitek, kedveseim? És ez nagyon megrázott, úgyhogy ezt nem lehetett megúszni, erről beszélni kellett a délelőtti előadásban, erről beszélni kell most nektek ma este, és akkor most felolvasom az igét, jó? Még ezek után legalább az igét hallgassátok meg, ha kiábrándultatok is belőle. A Kolossi levélből olvasom a 3. fejezetből az 5-től 10-ig terjedő verseket. Öljétek meg tehát tagjaitokban azt, ami csak erre a földre irányul. A paráznaságot, a tisztátalanságot, a szenvedélyt, a gonosz kívánságot és a kapzsiságot, ami bálványimádás, mert ezek miatt haragszik Isten. Ti is ezeket tettétek egykor, amikor ezekben éltetek. Most azonban vessétek el magatoktól mindezt, a haragot, az indulatot, a gonoszságot, az Isten káromlást és szátokból a gyalázatos beszédet. Ne hazudjatok egymásnak, mert levetkőztétek a régi embert cselekedeteivel együtt, és felöltöztétek az új ember, aki teremtőjének képmására állandóan megújul, hogy egyre jobban megismerje őt. Ez az ige. Ez az ige egy felszólítással kezdődik. Mégpedig ezzel, hogy öljétek meg. A keresztény ember, ha nem gyilkos, nem keresztény. Öljétek meg, ami csak erre a földre irányul tagjaitokban. A paráznasságot, tisztátalanságot, szenvedélyt, na itt vannak a függőségek, ugye? A gonosz kívánságot, kapzsiságot, mert ezek miatt haragszik az Isten. Keresztény ember megmenekült a kárhozattól, az Isten örök életre szóló haragjától, de nem menekült meg az ebben a földi életben a tisztító haragtól. A tisztító haragtól. Én sem menekülök, lám. Ugye? Persze, ne, érdekes, lehet, hogy nektek érzékenyebb a lelkiismeretetek. Én csak másnap reggel döbbentem rá erre, hogy én csak mentegetőztem, és azt a szép magyar szót nem tudtam kimondani. Aztán persze, akkor vége volt a délelőtti szolgálatnak, újra felhívtam a feleségemet, és azzal kezdtem. Mondtam neki, na nézd meg, drága, hogy mi történik, hogy csak mentegetőztem. Nem tudom, furcsa volt, ő úgy emlékezett, hogy azért annyit mondtam, hogy ne haragudj, mert nem tudom. De nyilván nem volt ez egy ilyen bűnbánat, akkor arra emlékeztem volna. Na most nézzétek csak, gyilkosnak kell lenni. Miért kell gyilkosnak lenni? Miért kell meggyilkolni bennünk ezeket a bűnöket? Azért, mert ma figyeltem föl a Judás levelében a 4. versre. Belopóztak közétek bizonyos emberek, akik régóta elő vannak jegyezve erre az ítéletre. Istentelenek, akik a mi Istenünk kegyelmét kicsapongásra használják, és a mi egyedüli uralkodónkat és urunkat, Jézus Krisztust megtagadják. Nem hitetlenekről van szó, hanem olyanokról, akik a kegyelmet ismerik, és visszaélnek vele. Ma este tehát én nem akarok különösebben evangelizálni olyanokat, akik még nincsenek hitben. Én most azokat akarom evangelizálni, akik már hitben vagyunk, akik már ismerjük a kegyelmet, mert ha ismered a kegyelmet és nem vagy gyilkos, akkor nem vagy hiteles keresztény. Ha nem tudod megölni a tagjaidban ezeket a bűnöket, akkor elveszett vagy. Hát akkor nem mehetünk Istenhez, nem közeledhetünk Istenhez. Ha keresztény ember vagy, akkor a Isten a te atyád, nem? Akkor te atyádnak tudod az Istent. De amikor ez van, akkor hogy? Hogy mennél az atyához? Rászól az anya a gyerekre, állj meg, ne menj be a szobába, mert apa nagyon el van foglalva, most nem lehet őt zavarni. A gyermek megfordul, ártatlanul ránéz az anyára, és azt mondja, de én bocsánatot kérni megyek. Ja, akkor mehetsz, az más. Ez az egyetlen esélyed, hogyha az Isten az atyád, nem? Vannak helyzetek, amikor az ő haragját az övéi felé megnyilvánítja. Ha te nem vagy elég határozott, hogy őj, hogy megöld magadban ezeket a bűnöket, akkor egy esélyed van. Nem mehetsz másképp, csak így, ha bocsánatot kérni mész. A furcsa az, hogy azt mondja az apostol, hogy ti is ezeket tettétek egykor, amikor ezekben éltetek. Most azonban vessétek el magatoktól mindezt. Tehát ez volt rátok jellemző, amikor ezekben éltetek. Ezt tettétek, ezeket a bűnöket. De úgy nevezi az apostol, hogy ez egykor, valamikor, régen volt. Most már új életed van, most már más legyen a helyzet. És azt mondja, most azonban vessétek el magatoktól mindezeket a bűnöket. Most öljetek, most lássam ezt az elkötelezett határozottságot a bűnöddel szemben. Erre buzdít az apostol. Megkérdezte az egyik szabadult alkoholistát, az egyik munkatársam, ugyancsak ezekben a napokban, hogy amikor itt voltál Magyarországon, és hát azt hiszem, hogy ő 11 hónapot ült ott a terápiás otthonban, azt kérdezte tőle, hogy jött-e ki belőled az állat, ami alatt itt voltál? Hát elkacagta magát, ha-ha, ennyit mondott. Aztán hozzáfűzte, hogy tudod, itt jöttem rá, hogy nem nekem van mindig igazam. Ennyi volt a válasza. Mert hogy ha azt kérded, hogy jött-e, kijön-e az emberből az állat, akkor azt így is lehet mondani, hogy harag, indulat, gonoszság, Isten káromlás szártukból a gyalázatot beszédet, amit el kell vetni most, amit meg kell öldökölni magunkban. De az egészet össze lehet foglalni ebben, nem? Ebben az egy kérdésben, hogy mindig nekem van igazam. Mert nem is annyira ezekkel a bűnökkel van a legnagyobb baj, hanem azzal van a legnagyobb baj, hogy mindig van minden bűnünkre valami mentség. Nem? Mert ha nem volna mentség, elvetnéd magadtól. De amíg van mentséged, ragaszkodsz a bűnhöz. Amikor az erdész kivágta a fát, és dőlt a fa, visszanézett a fa a fejszére, és azt mondta, hogy miért vágsz ki? Azt feleli a fejsze. Hát te adtad nekem a nyelet. Te adtad nekem a nyelet. Öldököld meg magadban a bűnt, mert nyelet adsz a mentegetőzésnek. Ne panaszkodj, hogy miért történik velem az, ami történik. Vissza lehet vezetni. A legnagyobb baj mégiscsak a nagy énnel van, velem van a baj. Én vagyok ez a baj. Egyszer középiskolás diákok mesélik, tudjátok milyen egy bentlakásban, ez bentlakásban történik. Ezek fiúk persze, én is jól emlékszem, hogy én se voltam kevesebb ennél. Majdnem azt mondtam, külön. Hát mit csináltak? Ez ugye ismerős, még a katonaságban is csináltunk ilyeneket. Na mindegy, a lényeg az, hogy ilyen francia penészes sajtot vettek, és az egyik srácnak már úgy jól pejhedzett a bajusza, és amíg az ott aludt, szépen a bajszára kenték a penészes sajtot. Bedörzsölték. Az valami miatt föl se ébredt. De amikor fölébredt, egy mélyet szippantott, és azt mondta, milyen büdös van itt ebben a hálóban. Aztán felöltözött, kiment a folyósora, megint beszippant. Hű, hát itt is ilyen büdösség van, bűzlik az egész folyosón. Mi történik? Az kilépett az udvarba, beleszippant a levegőt. Hát az egész világ büdös. Valamikor mentegetőzöl, akkor az egész világ büdös, csak te nem. Nem veszed észre, hogy belőled jön ez a bűz. Nem veszed észre, hogy te adtál nyelet a bűnödnek. Nem veszed észre azt, hogy az alapvető probléma mégiscsak az egóm, az énem. A régi énem, az óemberem, vagy nevezük akárhogy. Én vagyok a probléma. De mindenki bűzlik. Csak a görény nem érzi a saját bűzét. Van ilyen görény állapot, hogy mindenki bűzlik, mindenki hibás, csak én ne. Nekem mindenre van mentségem. Csak nincs látásom és belátásom a bűnre. Aztán ezért nézünk ki úgy, hogy olyan félkeresztűnek vagyunk. Hát viselkedünk, mert olyan keresztén arcot vágunk. Hát addig, amíg nem kényelmetlen, követjük Krisztust is. Vagy amíg nem tűnik föl valami, ami dugdosnál. Tudjátok, amikor a kutya vitázott a kollégáival, azok is eburafakó, azok is kutyák voltak. És arról vitatkoztak, hogy nekünk kutyáknak művészi módon kell a vadászatot űznünk, például a nyúl társadalom irányában, és ez a mi kutyánk, akiről beszélek, ez állította, hogy nincs olyan nyúl ezen a földön, amelyiket én utol ne érni. Nem létezik, na, ne henceg már. Én nem hencegek, én gyors vagyok, én aztán, ha egy nyúl, és ahogy így vitáznak, megrezel egy bokor, s hát nem a tapsifüles ugrik ki, ott nem messze tőlük. Na, itt van a helyzet. Rohanj! Lássuk, elcsípede! Mi az, hogy? Neki ered a kutya. Űzi a nyulat, hegyen völgyön át. A nyúl se rest, a kutya se, de hát sajnos, ahogy telik az idő, ezzel inkább nő a távolság kettejük közül, és a végén hát nem sikerül elcsípni a tapsi fülest. Visszajön, és az ő füle lóg, hogy hát szígyenkezik ki, de már látja a kaján arcát a kollégáknak. Ugye a kutya kollégáknak. De nincs mit csináljon, irul-pirul, azok meg kajánul röhögve mondják, na, nagy szájhős. Csak nem sikerült elfognak. Aztán, hát van rá egy mentségem. Mi te? A mentegetőzés. Van magyarázat rá. Na mondjad, mi az? Hát tudjátok, én a vacsoránért futottam, de az a nyúl az életét. Most jó, te is Krisztus követed, csak az életedért futsz. A kegyelemhez az életedért futsz. A megváltó Istenhez a megváltásodért fordulsz. A bűneid bocsánatáért keresed az ő arcát, vagy pedig csak azért, mert félsz tőle, vagy meg nem akarod, hogy verjen az Isten. Komolyan venni ezt a gyilkolászást. Nem ismerlek el testvéremnek, ha nem vagy egy gyilkos. Csak hogy a bűz belőle árad. Ne keresd másban ezt a szálkát. Gyertek velem a kereszthez. Hol vagy? Hol tart az életed? És hol tart az életem? Gyertek, nézzük meg a keresztnél. Mit hallunk? Az apostol így van. Élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Krisztussal együtt meg vagyok feszítve. Na, meg vagyunk-e feszítve? Vagy pedig csak a vacsoránk után futunk. Értem? Életté lette bennünk a Krisztus élete? Vagy másképp fogalmazok. Engeded el, hogy Krisztus az ő életét élje benned? az én énem, amíg ott van, addig nem nagyon engedik, hogy így a maga életét élje benne. Nem is cél az, hogy az én életemet éljek, hanem az a cél, hogy ő élhesse az ő életét én benne. Maradjatok én bennem, és én ti bennetek, mondja Jézus. Másképp a kegyelmet csak a bűnöd igazolására használod. Erről beszél a Judás levele. A kegyelemmel visszaélhetek így. Mindenre jó, csak gyilkosságra ne. Pedig a kegyelem azért adatott, hogy az az én keresztre kerüljön, és vele együtt minden bűn. De hogy végzi el ezt Isten? Úgy, hogy folytatjuk, a 9. versben így folytatja az apostol, ne hazudjatok egymásnak. Miért ne hazudjunk? Hát amikor én megriadtam a feleségem szavaitól, tudjátok, ez a férfi félelem, amikor elszámoltat az asszony. Éreztem a hangjában a feszültséget, és akkor rögtön a régi életem visszajött teljes egészében. Ez a visszaesés, ugye? És mindig könnyebb egy hazugság. Az egy könnyebb út. Én a röplabdára fogtam. Hát jó, lehet, hogy öregszem is, és felejtek. Na, ugye már is lehetne egy ilyen kifogás. De akkor mi a probléma? Tudjátok, írja a fiam, a 19 éves Ábel fiam, egy levelet kaptunk eddig tőle Kenyából, ott van, ott szolgál, és azt írja, hogy hát, hogy milyen korrupt ez az ország, mármint Kenya, ez az afrikai ország. Azt mondja, amikor mentünk a mikrobusszal, vittek egy busszal, hát számtalanszor megállították a rendőrök a buszt. És akárhányszor megállították, mindig tudtak volna találni valami hibát a buszban. Úgyhogy a sofőr már nyúlt is, és adta a pénzt, a rendőr megköszönt, és hagyta menni őt. És kérdeztem, hogy hát mi van, mi történik, ha nem ad pénzt? Hát, ha nem ad pénzt, akkor őt lefogják. És hát azt írja a fiam, hogy abszolút nyíltan történik ez a lefizetés. Na, gondolom, nagy mondom is ott a családban, amikor olvastuk a levelét, hogy na, hát én azt hittem, hogy eddig Románia a legkorruptabb az, de van ennél egy korruptabb is. És aztán, tudjátok, később elgondolkoztam ezen, hogy nem biztos, hogy így van. Mint azt mondja, ne hazudjatok egymásnak. Nem biztos, hogy így van. Lehet, hogy egy fokkal jobb, mint Románia, mert ők legalább nyíltan vállalják, hogy korruptak. Érthető? Mi úgy teszünk, mintha nem, meg szépen hátulról, meg zsebbe a borítékot, stb. Na most, kedves testvéreim, a hívő ember, a Krisztus követő ember minimuma az, hogy őszintén leleplezzen maga, de mentegetőz. De azt mondod erre, hogy de hát ehhez nekem nincs mindig erő. Ismerem ezt az érzést, nekem sosincs erő. Kedvesek, nekem sosincs. De mégis történhet Isten részéről egy megoldás. És mi volt a megoldás? Na, itt álljunk meg egy pillanatra. Úgy kezdődik a 9. vers, ne hazudjatok egymás ellen, mert miért? Valaki megfigyelte? Mivel indokolja az apostol, hogy ne hazudjunk egymásnak? Mivel indokolja? Ott van. Levetkőztétek a régi embert. Na, ez egy érdekes dolog. Hogy van ez? Hát nem le kell vetni a hazugságot, hogy sikerüljön a régi embert is levetkőzni. Nem így van? Az van, hogy már levetkőztétek a régi embert, és felöltöztétek az új embert, ezért ne hazudjatok. Hát ez teljesen megkavar. Ez nagyon különös. Miről beszél itt az apostol? Azt mondja, hogy a régi embert levetköztétek, ez múlt idő, ez tény, ez megtörtént. Vagy ahogy a Galata levélben, Krisztussal együtt meg vagyok feszítve, élek többé nem én, múlt idő, meg voltam feszítve, kész. A régi ember le van vetközve. Ezért ne hazudj, ezért vetköz le a bűnt, ezért gyilkold meg a bűnt, mert az éned már keresztre került. Na ez nagyon érdekes. Mert keresztelő János még úgy prédikált, hogy térjetek meg, mert jönni fog a messiás, és jönni fog vele az Isten országa. De amikor Jézus eljött, hogy kezdte a szolgálatát? Mit hirdetett? Úgy tűnik, mintha ugyanaz, és mégis van egy pici különbség. Azt mondja, térjetek meg, mert elközelgetett a mennyeknek országa. Mert most már itt van. Mert már megtörtént. Keresztelő és az összes ótestamentumi proféta még csak a jövőre mutatott. Hogy majd jönni fog, akinek nem vagyok méltó, hogy a sarúja szíját megoldja. Azért jobbítsátok meg az utaitokat. Azért térjetek meg. De Jézus, amikor megérkezett, vele megérkezett az Isten országa. És azt mondta, térjetek meg, mert már itt vagyok. Már mindent megtettem érettetek. Már meghaltam a kereszten érettetek, és velem együtt a keresztre kerültetek. Ezért van lehetőségetek megölni a bűnt magatokban. Nem arról van szó, hogy öld meg a bűnt, hogy aztán valahogy végezhess az éneddel, ezzel a gőgös egóddal, ezzel a régi éneddel, hanem a régi énre mondta ki Isten a halált a kereszten, ezért megküzdhetsz a bűnöddel. Tehát ez a felszólítás, hogy öljétek meg tehát tagjaitokban azt, ami csak erre a földre irányul a bűnöket, azt azért lehet megtenni, mert az éned már a keresztre került. Hogy mondja ezt a római levél? A 6. fejezetben azt mondja a Pál apostol. Az, hogy Krisztus meghalt, egyszer a bűnnek halt meg. Az, hogy föltámadott és él, hogy az Istennek éljen. A bűnnek meghalt, Istennek él. És utána mit mond Pál apostol? Hasonlóképpen gondoljátok magatokról, hogy ti is a bűnnek meghaltatok, és éltek az Istennek. Nem küszködni, erőlködni, hogy valahogy meghaljak, hanem már meghaltam Krisztussal együtt. És ezért élhetek az Istennek, szintén Krisztussal együtt. Az Efézusi levél 2. fejezetében a kulcs szó az, hogy együtt. Krisztussal együtt meghaltatok, Krisztussal együtt megelevenített az Atya, föltámasztott titeket, és hova ültetett? A mennyekben ültetett. Te már a mennyben vagy. Ez a te hitbeli, a hit által a te jussod. Mindaz, ami a Krisztusé, az a tiéd is. Ha Krisztus meghalt, akkor vele együtt te is meghaltál. Ha Krisztus föltámad, te is föltámadtál a bűnből. Ha föltámadtál, akkor meg tudod öldökölni a bűnt. Hogy? Az őszinte, egyenes beszéd által. A megvallás által. Ha hazudtam, akkor mondjam ki azt, hogy hazudtam. Nem volt más választásom feleségemmel szemben. Nos, kedves testvéreim, úgy oldja meg Isten ezt a kérdést, tehát, hogy visszamutat a múltra. Mi történt 2000 évvel ezelőtt a Golgotai kereszten? Mi történt ott? Ott Horváth Levente meg volt feszítve. 2000 év nagy idő, nem? Most azon sopánkodni, hogy még mindig az énem erős bennem, azt jelenti, hogy nem hiszek abban, hogy már 2000 évvel ezelőtt ezt a kérdést az Isten megoldotta. Jézusnak egy feltétele van az üdvösséghez, a hit. Ha hisszük, hogy ővel együtt meghaltunk, akkor ővel együtt élünk is ő általa. Ennyi. Ez a gyakorlati kereszténység. Ez a gyakorlati élet, mert Isten úgy dolgozik, hogy nem az embert alakítja a kabáthoz, hanem a kabátot szabja az emberhez, nem? Akarsz egy méltó halált ennek a gőgös énednek? Azt mondja az Isten, ott van a kereszt. Az végez vele, és végzett is. Nem az ember van a szombatért, a szombat van az emberért. Nem az ember van a kabátért, a kabát van az emberért. Érted? Megtett mindent az Isten éretted, fogadd el. Persze, ami az egyik embernek étel, az a másiknak méreg lehet. A nap fényt ad a sasnak, de megvakítja a baglyot. A bagoly ezért szeret csak éjszaka. Ugye? Ugyanaz a nap. Ez az evangélium fénye. Ha ez beragyogja a szívedet, akkor tiéd a legnagyobb vigasztalás. Te nem azért küzdesz, hogy győzz, hanem mivel már győztél, ezért van erőd a küzdelemre. Krisztussal együtt győztél. Te nem azért erőlködsz, hogy valahogy a bűneid megbocsáttassanak, hanem azért tudod megküzdeni a harcot a bűnöddel, mert már megbocsátottak. Mert már Krisztusban eltöröltettek. Ez a hit, és ez az élő reménység. Jó, azt mondjuk erre, de hát annyit vétkezem még, és annyiszor az Isten haragjával találkozom. Igen, az örök élet vonatkozásában elvégzett dolog. De mit mondtam az elején? Hogy a harag rajtunk van, amikor lusták vagyunk gyilkolni. Amikor lusták vagyunk megküzdeni a bűnnel. Semmiféle mentséged nincs már, ha nem küzdesz a bűnnel, mert az éned Krisztus keresztjén már halott. Ha nem volna halott, még volna mentséged a lustaságodra. De így nincs. Így szabad útad van ehhez a küzdelemhez. Mondd, mit te kellett volna még az Isten megtegyen azért, hogy ez a küzdelem eredményes legyen. Ha nem megtett mindent, ott a kereszte. És éppen ezért fontos az, hogy akkor ennek összefüggésében lássuk, ne hazudjatok egymásnak, mert levetkőztétek a régi ember cselekedeteivel együtt, és felöltöztétek az új embert, aki teremtőjének képmására állandóan megújul, hogy egyre jobban megismerje őt. Ó, soha nem lehet megújulni a Krisztus követését. Egyre jobban megismerni őt. Ugye? Egyre jobban megújulni a teremtő képmására. Ez az egyre jobban megújulni. Van olyan fordítás, amelyik így adja vissza, hogy engedjétek magatokat megújítani. Hitáltal tudsz megújulni, nem? Hiszem, Uram, hogy el van végezve a kereszten. Hiszem, hogy a te váltságod tökéletes. Nem kell én ahhoz hozzátegyek. Ezt hiszem, erre bízom magam, és ennek tudatában küzdök. És akkor érthető az, hogy ezek miatt haragszik az Isten, amiket meg kell öldökölni. Ugye? Van ideig tartó haragja. Az örökké tartó haragja elhárult a fejünk fölül. Nincs többé kárhoztató ítélet azokon, akik hol vannak? Krisztus Jézusban vannak. Na ez érdekes, mert ugye azt mondja Jézus, hogy aki nem hiszi én bennem, az még az ő bűnében van. Ugye? Nem mindegy, hogy bűnben vagy, vagy Krisztusban vagy. Hol vagy? A bűnödben vagy? Megmaradsz a bűnödben? Kitartasz a bűnödben? Vagy pedig a bűnödből a szabadítóhoz kiáltasz, és ahogy hozzá kiáltottál, már Krisztusban vagy, nem a bűnödben. És te, ha Krisztusban vagy, akkor Krisztus is benned van. Nem igaz az, hogy a hívő embernek nincs bűne, dehogy nem. Csak nagy kérdés az, hogy te vagy a bűnben, vagy a bűn van benned. Ez nagy különbség. Én már nem vagyok a bűnben, a bűn még bennem van. De én Krisztusban vagyok. És Krisztus én bennem. Tehát nem csak a bűn van bennem, hanem Krisztus is bennem van. Ezt úgy mondja Pál a Róma 7-ben, hogy megtalálom magamban, hogy a bűn megvan én benne. De azt nem mondja, hogy én meg a bűnben élek, meg benne vagyok a bűnben. Már rég nincs benne a bűnben. Nagyon reálisan szembenéz a tényekkel, és hitáltal magáról azt vallja, a bűn ugyan még meg nem van, de én már nem vagyok a bűnben. Én Krisztusban vagyok. És Krisztussal együtt meg vagyok feszítve. Krisztussal együtt élek többé, nem én. Jó, akkor mire jó a harag? Az a hívő ember életében. Egyszer a vonaton utazik, hogy nevezik, Angliába mennek sokan a fiatalok, na, óper, hogy mondják ezt magyarul most? Ez a gyerekre vigyázó, ugye? Hogy babysitter, ez az igazi magyar szó. Köszi. Az óper az francia. Az operenciás tengeren túl Angliában. Jó. Na, együtt utazik az anya a kislányával és a babysitterrel, ugye? Jól mondtam? Babysitter. Jó. És együtt utaznak a vonaton, és egyszerre csak berepült egy darázs. És a kislány elkezd sírni, hogy meg akarom, az kell nekem, azt meg akarom fogni, az nekem kell, az az édes kicsi darázs. Már sejtitek, hogy mi lett ebből. Az asszony nem figyelt oda, a babysitter odafigyel, megfordul, és azt mondja, miért sír a gyerek? Hát kapja meg, ami kell neki. Hát a... Na jó, mondta a babysitter, akkor... akkor... és egyszerre csak egy másfajta zsírás tör ki. Hát mert most meg miért sír az a gyerek? Hát mert megkapta, amiért sír. Megkapta, amit kért. Sokszor a bűnnel szembeni küzdelemben megmutatkozhat az Isten haragja. Nem jól küzdünk. Aki nem szabályszerűen küzd, nem koronáztatik meg, mondja az apostol. Mit akarsz? Én még a bűn meggyilkolását sem akarom, anélkül, hogy ne Isten dicsőítessék. Ezt így mondanám. Mert még abban is kéjeleghetünk, hogy belőlünk legyen egy keresztény diszpígy. Jól mondtam ezt a madárfajtát? Érthető? De ennek semmi értelme nincs. Mert úgy van megírva, hogy úgy fényék a ti világosságotok, hogy az emberek látva a ti jó cselekedeteiteket elismerőleg szóljanak felőletek és dicsérjenek. Jól idéztem az így? Ez nem a cél. Az a cél, hogy a ti mennyei atyátok dicsőítsék. A ti mennyei atyátokat dicsőítsék. Úgy meg elégszünk a jó cselekvésével. De azt a jót kinek a dicsőségére teszem? Se az aztán egy kihívás, hogy még akik látják, azok is Isten dicsőítsék érte. Na, olyan hamar túl vagyunk egy jó cselekedeten, hogy ezt megoldottuk, kipipálhatjuk. Nem így van. Isten dicsőíti-e? Ez az alapvető és legfontosabb mérce és a legfontosabb kérdés. Jó, hát még csak befejezésül egy dolog. Jaj. Jó, akkor ezzel befejezem. Egy dolgot akarok mondani, hogy hogyan lehet a szabályszerű küzdelemből mindig békesség következik. Tehát nagyon jól tudom azt, hogyha Isten kegyelmére támaszkodom, akkor békességem van. Ez egy nagyon fontos dolog, biztos is. Aláírjátok ezt, ebben megegyezhetünk, hogy ha csak erőlködöm és kínlódok, de nem akarom elhinni, hogy vele együtt, akkor nyugtalan maradok. akkor a lelkiismeretem megterhelt marad. Mert soha nem lehet annyira jól végezni az Isten ügyét, hogy ne vádolna a lelkiismeret, hogy még mindig nem elég jó. Nem? Akkor pedig mi a megoldás? Az a megoldás, hogy a lelkiismeretem az Isten igéjéhez igazodjon. És az igében az van, hogy eltöröltem minden bűnödet. Eltöröltem, mint felleget a te álnokságodat. Az Ézsaiás könyvében olvastam valamelyik reggel ezt, hogy eltörlöm hűtlenségedet, mint a felleget, vétkeidet, mint a felhőt, térj hozzám, hogy megváltsalak.
Ne.
Mert megváltottalak. Érthető? Ez nagyon nagy, apró kis különbség, de itt van a lényeg. Mert megváltott, ezért térhetek meg ő hozzá. Nem pedig azért térek meg, hogy majd, hát ha megvált. Ne. Megváltottalak, ott a kereszten. Elközelített az Isten országa. Itt van, köztetek van. Térj én hozzám. Hozzám térhetsz. Mert eltörlöm a hűtlenségedet, mint a felleget, vétkeidet, mint a felhőt. Megnyugodott-e már a lelkiismereted, az a nyugtalan, a bűn miatt aggódó lelkiismereted? Megnyugodott-e már ebben? Hozzám térhetsz, mert én megváltottalak. El tudom törölni, mint a felhőt. Amikor Észak-Írországból Angliába hajózott Dr. Mayer, egy igen, Istennek egy kedves gyermeke, elmesélte, hogy mi történt azon az éjszaka. Tudjátok, a világító tornyok, meg ilyesmi, akkor még, úgy emlékszem, akkor még nem voltak komputerizált, meg ilyen, ugye? Na, az nem volt egy kis művészet, hogy egy hajót a sziklás partvidéken kikötőben juttatni. Az nagy művészet volt. És elmesélte, hogy nem lehetett látni a kikötőben csak különböző fényeket. Különösképpen három nagy fénypontot lehetett ott látni, és kíváncsi volt, hogy a kapitány hogy tudja biztonságosan bevezetni a kikötőbe a hajót, ha semmi egyebet nem látni, csak ezeket a ezt a három fényforrást. És hát felment a fedélzetre, és megkérdezte, hogy mi a titka, kapitány úr? Hogy lehet itt eligazolni? Nem izgul, mert én aztán nagyon félek. Nyugtalan vagyok, ugye? És a kapitány azt mondta, hogy jöjjön föl velem ide a parancsnoki hídra, és nézze, látja azt a három fénypontot. Na most nézze addig, amíg az első és a középső egybe fog olvadni. Aztán nézze tovább, és amikor a harmadik is beleolvad az első kettőbe, akkor már befutunk a kikötőbe biztonságosan. És hát nézte is, és így is történt, hogy az egybeesésre figyelt a kapitány. Úgy kell kormányoznom a hajót, hogy egybeessenek a fényforrások, ugye? Na most, neked adta Isten az ő drága igényét. És ott van benned a lelkiismeret. Na most, ha a lelkiismereted megnyugszik abban, amit Isten az ő igényében mond, hogy te vele együtt meg vagy feszítve, és te hittel ráhagyatkozol erre, akkor már a lelkiismereted megnyugodott, nem? Addig nagyon nyugtalan volt ez a Mayer. De megértette a kapitány titkát. És a harmadik irányító pedig az, hogy a Szentírás, a lelkiismeretem és a külső körülmények összhangba kerülnek. Ez az Isten vezetése, nem? Akiket Isten lelke vezérel, vezet, azok Isten gyermekei. Ez pedig békesség. Mert egybeesik ez a három. Amikor nem esik egybe, akkor nyugtalankodhatsz, mert a part nagyon sziklás. Oda az ember nem tud baj nélkül beelvezni.
De nekünk adatott ez az egybeesés kegyelme. Hogy van a te életedben? Vallod-e, hogy levetkezted a régi énedet? Vallod-e, hogy Isten igéje, amikor felszólít, hogy öld meg a bűnt magadban, ehhez erőt is ad, miközben erre hív. Vallod-e azt, hogy Krisztusban vagy, és nem a bűnödben? Ezért nem akarsz megmaradni abban a bűnben többé. Vallod-e azt, hogy ez a három egybeesik? Figyelsz-e arra, hogy hogy vezet Isten az ő igéje által, a lelkiismerete, békessége által, ugye? Tehát valamiért imádkozom, vívódom, egy döntést kell hoznak. És ha a lelkiismeretem Isten igéjén nyugszik, akkor előbb vagy utóbb megérzem, megtapasztalom, hogy vezetés alatt vagyok, és ez így jól van. És a körülményeim is össze fognak játszani ennek érdekében. Ha csak egy elemet kiveszel a három közül, ott már félre lehet sziklani, el lehet tévejedni. De ha megvan ez a három, akkor Isten vezet, és a lelkiismeret nyugodt lehet. Amen. Amen. Imádság. Jó. Közös imádság következik akkor.